Sziasztok! Akkor a mai nap folyamán ugye ismételten szerda van, úgyhogy elkezdenénk az élőzést. A szavazatok alapján ugye megnéztük ismételten, hogy melyik az, ami tulajdonképpen ugye nyert. Úgyhogy a mai nap folyamán ma este a 186-os munkaadói állandó tartózkodási vízum lesz a témánk. Mindenképpen próbálok ugye azért nagyon sok információt átadni, de nagyon fontos, hogy azt se szeretném, hogyha tényleg rátok ömleszteném az információkat, és akkor túl sok kérdés vetődne föl a későbbiekben, vagy hogyha mondjuk esetlegesen ugye valami olyat mondanék, ami nem teljesen tiszta, úgyhogy megpróbálok ugye tényszerűen mindent felvázolni ezzel a vízummal kapcsolatban. Ami fontos, hogy ismételten ugye a kérdéseket feltehetitek élőbe, tehát én azt látni fogom, be is állítom, hogy akkor lássam mindenképpen, tehát nyugodtan feltehetitek a kérdéseket, és tulajdonképpen ami nagyon fontos, hogy mikor és hogyan lehet ezt a vízumot igényelni, milyen feltételei vannak, mennyibe kerül, hogyha családdal mentek, akkor van-e erre lehetőség, mit kell hozzá teljesíteni, milyen lépéseket kell megtenni azért, hogy egyáltalán alkalmas legyél ugye egy ilyen vízumra. Na, akkor kezdjünk is bele. Ahogy említettem, ugye ez egy úgynevezett munkaadói szponzor állandó tartózkodással járó ausztrál vízum, amiről a mai nap folyamán fogunk beszélni. Mondhatjuk azt, hogy három útvonal van, amivel ezt a vízumot meg lehet igényelni, de ebből én kettőt emelnék ki, ugyanis igazán hát a harmadik az nem nagyon reális, és nem nagyon, hogy mondjam, általános, hogy ez megtörténjen bárkinél is. A másik kettő az, ami ugye felszokott jönni. Tettétek már fel azt a kérdést, hogy ez mennyire jellemző, hogy egy munkaadó ugye beszponzorálja az embert, akár ugye ilyen messziről, hogyha lehet így mondani, mert Ausztrália hiszen ugye nincsen közel, de igazán, ami fontos, van erre lehetőség, én is láttam már nem egy példát erre. Láttam több útvonalat, hogy hogy érte el valaki azt, hogy a munkaadó beszponzorálja, de akkor kezdjük is el, hogy akkor először is milyen feltételeknek kell megfelelni. Ahogy a nevében is benne van, munkaadói vízum, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kell egy ausztrál cég, aki beszponzorál téged, és arra alapozódik tulajdonképpen a vízum. Abban az esetben, hogyha van családod, akkor a családot is bele lehet foglalni ebbe a vízumba. Tehát ez is nagyon fontos, mert ugye vannak olyan vízumok, amit ugye nem lehet, és nem lehet tulajdonképpen ugye az egész családra megkérni, mint például ugye a látogatói vízumnál mindenkire külön kell kérni, vagy ugye esetlegesen a Work and Holiday vízumot lehet még fölhozni, de ez egy olyan fajta vízum, ami, hogyha úgy döntötök, és együtt szeretnétek ugye nekivágni, akkor elegendő a főigénylőnek teljesíteni a feltételeket, és azáltal tulajdonképpen a családja, felesége, feleség, férj, gyermekek ugye megkaphatják, hogyha az egyik fél ugye tudja már ezt teljesíteni az ehhez kapcsolódó feltételeket. Na most, munkaadó, ki fogok erre majd térni, hogy milyen hát tapasztalataim vannak azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet. Nem mindenkinek van erre lehetőség, és nem mindenkinek a szakmájába tudom azt mondani, hogy van realitása az, hogy esetlegesen ugye ilyen távolból találjon olyan munkaadót, aki be is szponzorálja, vagy hogyha olyan szakmád is van, amire esetlegesen reális, akkor is ugye vannak olyan lépések, amit meg kell tenni, de erre is ki fogok térni. Az első és nagyon fontos, amit tudni kell ezzel kapcsolatban, hogy csak bizonyos szakmák alkalmasak arra, hogy ilyen vízumot igényelje. Tehát azt jelenti, hogy olyan szakmádnak kell lennie, amivel alkalmas lehetsz ugye a 186-os munkaadói szponzor vízumra. Például mérnöki pozícióknak a nagy része ilyen jó, tehát most csak példát fogok felhozni. De nézzük, hogy mi a menete ennek. Tételezzük fel, hogy mondjuk te egy gépészmérnök vagy. Akkor abban az esetben az első lépésed az, hogyha ebben a vízumban gondolkozol, hogy az ausztrálok által ugye meghatározott ausztrál szervnél el kell fogadtatnod ugye a szakmádat. Erről is már csináltam ugye videót, például ugye a mérnöki elfogadtatással kapcsolatban, de majd a későbbiekben fogok ugye a különböző szakma elfogadtató szervekkel szintén majd ugye videót készíteni, hogy akkor ugye ott milyen feltételek vannak, de most ugye példaként a mérnöki pozíciót hoztam föl. Tehát az Engineer Ausztráliánál el kell fogadtatni a szakmádat, a feltételeket ugye teljesítened kell, és igen, attól függetlenül, hogy neked magyar diplomád van, van lehetőséged elfogadtatni tulajdonképpen az ausztrál szervnél. Ami nagyon fontos, hogy ez a vízum nem pontrendszer szerinti vízum. De három alapfeltételnek akkor is teljesülnie kell. Az egyik az, hogy meg kell lennie a szakma elfogadtatásodnak, és ugye, ahogy említettem, rajta kell lenni ugye azon szakmák között, amire ugye alkalmas lehetsz ugye a 186-os vízummal, megfelelő angol nyelvvizsgával kell rendelkezned, erre is ki fogok térni, hogy mely vizsgákat fogadják el, és mi a megfelelő, bocsánat, és ami még ugye nagyon fontos, hogy a beadás pillanatát tekintve 45. életévedet nem töltheted be. Ha 45. születésnapod előtt beadásra kerül a vízum, és befogadásra is kerül, ami azt jelenti, hogy a befogadó nyilatkozat meg is érkezik, akkor ez teljesen rendben van, nem kell, hogy a 45. születésnapod előtt a bírálat megtörténjen. Fontos, jó? És ahogy említettem, ez nem pontrendszer szerinti vízum, de attól függetlenül ezeket az alapfeltételeket teljesíteni kell. Na most, van egy elfogadtatott szakmád. Ugye az kérdés, hogy az elfogadtatáshoz most kell-e kötelezően nyelvvizsga, ha igen, akkor milyen, de ugye akkor már ott mondjuk vegyük azt, hogy a szakma elfogadtatás megvan. 3 éven belüli minimum IELTS tekintetében 6.0-ás nyelvvizsgával kell rendelkezned. Hogyha a szakmád megfogadja, hogy ha a szakmád ugye előírja azt, hogy akademik szintű nyelvvizsgádnak kell lennie, akkor ugye egyértelműen azt kell teljesítened. De általánosságban mondva, hogyha megvan a szakmár ismertetésed, mint főigénylő, megvan az angolod hozzá, ami 3 éven belüli, és ugye minden modul, és ugye így az átlag is minimum 6.0, 45. életéved előtt vagy, akkor abban az esetben, ha van egy munkaadó, aki hajlandó így beszponzorálni téged, akkor van erre lehetőség. Ami fontos, említettem, hogy több útvonal van. Az egyik útvonal az az, hogyha te már előtte egy úgynevezett átmeneti munkaadói szponzorvízummal rendelkeztél, és azon eltöltöttél már 3 évet, akkor tulajdonképpen alkalmas vagy, hogy tovább menjél, hogyha a cég tovább visz természetesen a 186-os permanent rezident állandó tartózkodási munkaadói vízumra. A másik lehetőség, hogy te már tulajdonképpen vagy soha nem dolgoztál Ausztráliában, vagy nagyon keveset dolgoztál Ausztráliában, és ez a másik útvonal, tehát akkor viszont nem kell, hogy előtte ugye 3 évet dolgoztál már egy átmeneti munkaadói ausztrál vízumon, hanem akkor van lehetőség, hogyha nagyon keveset, vagy nem dolgoztál, akkor van lehetőség egy úgynevezett direkt útvonallal kérvényezni ezt a 186-os állandó tartózkodással járó munkaadói szponzor vízumot. Jó? Ezt azért fontos tudni, hogy nem mindegy, hogy mi a múltad, és hogy akkor hogy vágsz ebbe bele. Na most, ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy ami a nyelvvizsgát illeti, itt ugye, ahogy említettem, 6.0-nak meg kell lenni IELTS tekintetében, nem csak az IELTS-et fogadják el, a Cambridge nyelvvizsgát is elfogadják, a PTI-t is elfogadják, az OET-t, a TOEFL IBT-t és az IELTS-et, jó? Tehát ezekből a megfelelő szintet kell hozni, ami ugye eléri azt a szintet, amit ugye IELTS tekintetében mondtam. Akkor abban az esetben ugye az angol is, hogyha ez 3 éven belüli, akkor ez rendben van. Ami viszont nagyon fontos, hogyha családot is viszel magaddal, akkor abban az esetben a 18 év feletti igénylőnek, társigénylőnek, társigénylőknek tulajdonképpen szintén angol nyelvvizsgával kell rendelkezni, ami viszont fontos, hogy ott egy jóval alacsonyabb szintűvel kell, egy átlag 4 és feles angol nyelvvizsgát kell tulajdonképpen bemutatnia a társigénylőnek. Viszont ennél a vízumnál van egy olyan lehetőség, hogyha valami oknál fogva a társigénylő nem tudja teljesíteni ezt az IELTS szinten nézve ezt a nyelvvizsgát a beadás pillanatáig, akkor van lehetőséget tulajdonképpen, nem tudom, hogy mi a jó szó, mert szerintem semmilyen nyelven nincs jó szó erre, de a társigénylő esetében az angol nyelvvizsga 5000 dollárért tulajdonképpen kivásárolható, vagyis 5000 ausztrál dollárt, hogyha befizetsz, hogyha felszólítanak erre, mert ugye jelezted, hogy a társigénylőnek nincs meg az angolja, akkor abban az esetben kiállítanak ugye erről egy számlát, te azt befizeted, és akkor úgy veszik, hogy teljesítette ugye a társigénylő ezt a feltételt. Természetesen ugye érdemes azért az angolra rámenni, főleg, hogyha ugye valaki hosszú távon szeretne, akár csak ugye úgymond társigénylőként is kint élni. Úgyhogy ezt azért, hogyha lehet, akkor ne fizessük ki ugye ezt a pénzt, de ennél a vízumnál van erre lehetőség a társigénylő esetén. Jó. Ami nagyon fontos még ezzel kapcsolatban, úgy kell számolnod, hogy ennek a vízumnak, mivel ugye itt egy állandó tartózkodási vízumról beszélünk, azért itt ugye egy elég, mondhatjuk azt, hogy magas költsége van, csak a főigénylő tekintetében 4300 ausztrál dollár maga a vízumkérelem díj, ugye amit tulajdonképpen be kell fizetni. Ha van társigénylő, akkor 2200 ausztrál dollár, amit ugye a párodnak, a társigénylőnek be kell fizetni, és most viszont lesnem kell, és gyermekenként, hogyha gyermeket is ugye belefoglaltok a kérelembe, akkor 1100 ausztrál dollár, amit gyermekenként számolni kell, és ez csak a vízum kérelem díj. De mikor adható be a vízum? A vízum akkor adható be, hogyha ugye, ahogy említettem, a szakma elfogadtatásod megvan, természetesen ugye alkalmas erre a vízumra ugye maga a szakmád, és van egy munkaadód, aki mögéd áll, és azt mondja, hogy egy úgynevezett munkaajánlatot, egy letter of offert kiállít neked, és szándékában áll minimum 2 évet veled dolgozni, ugye egy ausztrál cég. De ez azért nem olyan egyszerű. Ugyanis a cégnek be kell bizonyítania, hogy miért pont rád van szüksége. Ami azt jelenti, hogy neki ki kell írnia egy úgynevezett álláspályázatot, ez egy elég komoly folyamat, hogyha lehet így mondani, minimum 1 hónapig pörgetnie kell ugye ezt az állás kiírást, és a jelentkezőkről is ugye be kell adni tulajdonképpen egy kimutatást, hogy alá lehessen támasztani, hogy miért nem ők voltak a megfelelő személyek, és lehessen azt mondani, hogy tulajdonképpen te vagy a megfelelő személy, akit fel kell, hogy vegyenek ugye akár mint külföldi munkavállaló. Ez ugye arra is rám egy ilyen szempontból, hogy szeretik azért preferálni azt, hogy ausztrálok ugye kerülnek be a munkahelyekre, de azért ugye a külföldi munkavállalók is sok esetben nagyon jók, de ezt viszont ugye kérik, hogy legyen leszűrve, és ugye ez ennek a menete, hogyha lehet így mondani. Ha van kérdés közben, akkor nyugodtan írjátok, mert látom. Ami fontos, hogyha lepörgött ez a munkakeresés, hogyha lehet így mondani, és te lettél ugye a szerencsés, mert ugye pont kiderült, hogy pont rád van szükség, akkor tulajdonképpen ugye egy letter of offert kiállít maga a munkaadó. A munkaadó ebben a letter of offerben meg fogja adni, hogy mennyi lesz ugye neked a kereseted. Itt is nagyon fontos előírások vannak, hogy nem lehet például igazán kevesebb, mint egy ausztrálnak a keresete, mert ugye azt sem szeretik a vízumbírálatnál, hiszen akkor ugye az elég bután néz ki, hogy gondolhatják azt, hogy azért téged vesznek föl, mert ugye neked kevesebbet kell fizetni. Tehát ez nem így működik, úgyhogy azért ennek is elég komoly feltételei vannak, hogy milyen összegnek kell ott szerepelnie. Kiállítanak egy úgynevezett letter of offert, természetesen, ahhoz, hogy egyáltalán rád vonatkozóan be lehessen adni ezt, nem csak arra van szükség, hogy ők lemérték, ugye egy munkakeresési pozíció kiírással, hogy miért pont te vagy ugye a potenciális erre, hanem ezen kívül a cégnek elég komoly szűrésen kell átmennie. Vannak olyan cégek, akiknek már arabból megvan tulajdonképpen a szponzorálási engedélyük, amik azt jelenti, hogy folyamatosan szponzorálnak embereket, megvan a szponzorengedélyük, és ugye így az állam csak ránéz, hogyha lehet így mondani, de vannak olyanok, akiknek ugye újra kell ezt beadni esetlegesen, vagy ugye ők éppen te lennél az első, akit mint külföldi szponzorálnak, akkor ugye ezen a folyamaton is végig kell mennie. Ebben az esetben a cégnek ugye megnézik a könyvelési anyagát, megnézik, hogy van-e arra lehetősége, hogy kifizesse neked ugye azt az összeget, amit kell, és tulajdonképpen ugye meg kell kapnia ezt a szponzorengedélyt. De nem elegendő csak a szponzorengedély, és nem elegendő az csak a cég oldaláról, hogy ő ugye ezt a pozíciót kiírta, és ugye be tudja bizonyítani, hogy pont te vagy a potenciális ember arra a pozícióra, hanem ezen kívül még rád vonatkozó elég egy úgynevezett nominálás, tehát hogy téged nominálhasson, be kell adni. Ami azt jelenti, hogy ott is szintén ugye egy úgynevezett szűrőn keresztül megy az egész. Tehát 3 dolog, szponzorengedély, nominálási engedély, és ugye a te, vagy ugye a családodra vonatkozó, vagy a társadra vonatkozó vízumkérelem. Ahogy említettem, ezeknek a feltételeknek ugye teljesülnie kell. Na most, hogyha ezek ugye teljesültek, akkor ahogy említettem, ki tudnak állítani egy letter of offert, amiben ugye azt mondják, hogy minimum 2 évig nekik ugye szándékukban áll téged foglalkoztatni abban a pozícióban, ugye amiben felvesznek, és tulajdonképpen amiben ugye, amit említettem, hogy a fizetés is benne lesz, hogy nagyjából akkor ugye te is fogod látni, hogy akkor mennyit tudsz majd keresni, vagyis hogy elfogadod, vagy nem fogadod, ugye ez a te döntésed, de hogyha elfogadod, akkor az egyik alapvető kritérium ez a letter of offer, hogy beadásra kerülhessen maga a vízum kérelem. Jó, a vízum kérelem azt mondhatjuk azt, hogyha már ez a letter of offer megvan, a szponzorengedély megvan, meg a nominálási engedély, akkor mondhatjuk azt, hogy nagyon hasonló ahhoz, mint a többi vízumnál, érvényes útlevéllel kell rendelkezni, ahogy említettem, ugye a megfelelő angol nyelvvizsgát igazolni kell, hogyha van társigénylő, ugye akkor, ami azt is már kiveséztük, elmondtam, hogy akkor milyen feltételekkel lehet ugye esetlegesen kiváltani az angolt, vagy ugye, hogy mit kell bemutatni, de ezen kívül tényleg csak az alapvető dolgok kellenek. Amikor a munkaadói szponzor vízumról szoktam beszélgetni konzultáció keretében, akkor ugye itt is, mint ugye a többi vízumnál, jogosan felvetődik a kérdés, hogy megfelelő anyagi háttérrel rendelkezned kell-e. Na most alapból rendelkezünk megfelelő anyagi háttérrel, hiszen ugye azért, hogyha kaptunk egy munkaajánlatot és meg is kapjuk a vízumot, azért az nem egy olyan biztosítás, hogy te akkor biztos, hogy 2 évig semmi probléma nem lesz, egészségügyi problémát sem lesz, se neked, se a családodból másnak, vagy nem hoz ugye egy olyan életbeli körülményváltozás, bármit, hogy mondjuk a munkahelyeden fel kell mondani, tehát ugye azért készüljünk azzal, hogy legyen azért megfelelő anyagi hátterünk. Azt tudom mondani, hogy mondjuk egy 5 fős család esetén, hogyha úgy, hogy nem égettek föl magatok mögött mindent, tehát azért van visszaút, hogyha lehet így mondani, vagy van ugye értékesítésre lehetőség, például a házatokat ugye nem adjátok el, mert sokan ugye azt csinálják, hogy nem, hanem mondjuk kiadják, vagy hogyha esetlegesen valami rosszul történik, ugye akkor ugye vissza tudjanak térni Magyarországra, tehát egy ilyen biztos pont. Ezen felül, hogy mozgatható hátteretek legyen, hogyha lehet így mondani, akár ugye egy ingatlan, ami javasolt, hogyha megoldható, ezen felül legalább egy olyan 15-20 millió forint, hogyha van egy munkaadói szponzor vízumnál a zsebetekben, hogyha lehet így mondani, akkor én azt mondom, hogy nem kell izgulnotok, de természetesen akkor sem kell ugye nagy lábon élni, még attól függetlenül, hogy ugye egy munkaadói szponzor vízummal mentem ki. Na most, ezzel kapcsolatban, ami még nagyon fontos, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, hogy ugye van egy ilyen munkaadó. Ami még nagyon érdekes kérdés szokott lenni, hogy mi történik akkor, ugye ez egy állandó tartózkodási vízum, mi történik akkor, hogyha mondjuk ez alatt a 2 év alatt elválnak útjaitok. Akár időközben, akár mikor ugye a 2 év alatt bármi történhet, bezárhat a cég, megszűnhet az a telephely, nincs már rá szükség. Na most ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye itt természetesen ezt mindenkivel személyre szabottan kell megbeszélni akkor, hogy milyen szituáció állt fönn. Én általánosságban tudom megválaszolni. Abban az esetben, hogyha kaptatok már egy 186-os munkaadói szponzorvízumot, akkor azt azért nem csak úgy elveszik, jó? Tehát, hogyha már van egy permanent rezident a kezedbe, és történik ugye egy ilyen életbeli körülményváltozás, akkor természetesen ezt le kell kommunikálni, de általánosságban azt tudom mondani, hogy nem veszítitek el a permanent rezident vízumot. Tehát van lehetőség permanent rezidentként tulajdonképpen szépen elválni a cégtől, természetesen ugye lepapírozva, és utána ugye átmenni egy másik céghez dolgozni, ugye úgy, mint már egy permanent rezident. Jó, oké, akkor ezt is elmondtam. Ami még szerintem fontos ezzel a vízummal kapcsolatban, hogy ugye a család szintén ugye beletartozik. Mivel permanent rezident vízumról beszélünk, ezért ugye az úgynevezett állami biztosítás, a Medicare ugye az jár hozzá, hogyha lehet így mondani, de azért ugye ezt mindenki maga dönti el, hogy szeretne ugye külön biztosítást kötni, de az állami biztosítás, ugye az állami egészségügyi rendszerhez tulajdonképpen ment permanent rezident ugye hozzá tudtok jutni. Ez szerintem nagyon fontos. Ami még nagyon fontos, hogy említettem, hogy van az átmeneti munkaadói szponzorvízum. Míg az átmeneti munkaadói, ugye az úgynevezett TSS vízumnál kötelező, hogy külön fizessél biztosítást ugye ahhoz a vízumhoz teljes időszakra, ameddig megkapod, ugye mondjuk egy 3 éves periódusra kapod meg, akkor külön biztosítást kell fizetni. Ennél a vízumnál, ahogy ugye említettem, ilyen nincsen, mert ugye a Medicare, mivel permanent rezident, ugye jár. A másik fontos, hogy míg ugye egy TSS, egy átmeneti munkaadói szponzorvízumnál teljesen más költségekkel kell számolni, hiszen egy átmeneti vízum, ugye, amiről beszéltem most, ugye ez a TSS, és nem egy állandó, akkor ugye, hogyha gyermek van, akkor természetesen ugye számolni kell a gyermekek állami iskolának ugye a tandíjával. Azért itt vannak különbségek, teljesen más egy tanuló munkavállalói vízummal való státusszal való kimenés, és ugye ott nézve a gyermekek állami iskolájának az árát, teljesen más, hogyha egy átmeneti munkaadói vízummal megyünk ki, vagy ugye már egy permanent rezidentünk van, elég nagy különbségek vannak, hogyha lehet így mondani, de érdemes, hogyha valaki alkalmas erre a vízumra, akkor érdemes tulajdonképpen ebbe gondolkodni. Na most, de hát annyira hogy találni egy munkaadót ugye ennyire távolságból, ekkora távolságból, mégis hogy lehet ez? Mondok erre példákat, jó? 2-3 példa van a fejemben, így mondhatjuk azt, hogy saját tapasztalatból. Ezeket fogom most nektek felhozni, mert lehet, hogy akkor így bele tudjátok magatokat élni a saját szakmátokkal, és át tudjátok gondolni, hogy akkor milyen lehetőség van tulajdonképpen ezzel kapcsolatban a ti területeken a ti életetekben. Az egyik lehetőség az az, hogy fogjátok magatokat, megcsináljátok a szakmárismertetést, és kimentek egy turista vízummal. Itt akár beszéljünk párról, akár beszéljünk családról. Kimentek egy turista vízummal, és ugye azt, amit már ugye kiveséztem a turista vízumos videóban, azt most ismételten azért felhoznám, ne felejtsünk el, hogy a turista vízummal ugye nem lehet hivatalosan munkát vállalni. De ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy ahogy említettem, önkéntesként, vagy például próbamunkára úgy bemenni, vagy tárgyalásra, ezt megteheted, és nem sérted meg a turista vízumnak ugye a törvényét, tehát ezt megteheted, tehát akkor szépen be tudsz menni, mondjuk már előre meghatározott cégekkel, letárgyalsz ugye időpontokat a turista vízummal, kiutazol, kiutaztok, és a meghatározott ugye megbeszélt tárgyalásokra, próbanapokra bemész, amiért ugye semmilyen formában nem kaphatsz fizetést. De viszont ott meg tudjátok beszélni azt, hogy te mit szeretnél, van-e erre lehetőség, és hogy egyáltalán szükség lenne olyan szempontból rád, hogy hajlandóak-e szponzorálni. Oké, na most, ez is egy nagyon jó útvonal, de én mindenképpen felhívom mindenkinek a figyelmét, és ezt mindenkinek el szoktam mondani, hogyha ebbe az irányba mentek, hogy mondjuk az a fél, aki lenne a főigénylő, tehát akinek ugye jó szakmája van, és otthon hagyja a családot, kimegy ugye egy 3 hónapos periódusra, meghatározott ugye tárgyalásokra. Ez nem 100%. Tehát ennek csak akkor szabad nekiindulni, hogyha elfogadjátok azt, hogy lehet, hogy ez egy úgynevezett nagyon drága nyaralás lesz, jó? Tehát ezt nem lehet előre állítani, és nem is szabad ezt előre mondani, hogy az a cég, akihez te elmész egy megbeszélésre, ő tuti, hogy be fog téged szponzorálni. Érdemes ugye szinte minden feltételt letisztázni, még mielőtt ugye nekivágtok az útnak, felkészülni, viszont mindenképpen azt javaslom, hogyha bárki ezt az utat válassza, akkor úgy vágjon neki, hogyha ez egy nyaralás, akkor az ne fájjon se anyagilag, se semmilyen formában. Tudom, ezt nagyon könnyű mondani, de tényleg ezt tudom javasolni. Ez az egyik módja. És hogyha találsz egy olyan céget, aki hajlandó ugye beszponzorálni, akkor tulajdonképpen, mivel a 186-os munkaadói szponzorvízum mind Ausztrália határain kívül és Ausztrálián belül is beadható, így van lehetőség arra, hogy a turista vízum lejárta periódusa után, hogyha tulajdonképpen még mielőtt lejárna a 3 hónap, beadásra kerül ugye ez a munkaadói szponzorvízum, ugye a megbeszélt feltételeket tudott teljesíteni, ugye a cég is tudja, akkor tulajdonképpen kapsz egy úgynevezett áthidaló vízumot. Az, hogy most mit lehet az áthidaló vízummal csinálni, mit tud a cég kérvényezni, mi történik, erre is tudok több példát mondani, mivel ez egy nagyon hosszú folyamat is lehet, akár több mint egy év is a bírálat, ezért azért ez nem úgy működik, hogy te egy évig ott csücsülsz, hanem ilyenkor van lehetőséged a cégnél dolgozni. De ez nem így működik, hanem van lehetőséged, csak ugye ezt szépen össze kell tenni, és ki kell járni ezeket az utakat. Jó, ez az egyik lehetőség, úgy, hogy turista vízummal kimegyünk, meg előre megbeszélt időpontokra elmegyünk, elfogadjuk azt, hogy lehet, hogy egy nagyon-nagyon drága nyaralás lesz, és hogyha jól alakul, akkor Ausztrálián belülről beadásra kerül tulajdonképpen a vízumkérelem. Nagyon jó. A másik lehetőség, fogjuk magunkat, kimegyünk turista vízummal, lebeszéljük tulajdonképpen ezeket a dolgokat. Ha az egyik cég azt mondja, hogy igen, hajlandó szponzorálni, van rá lehetőség, persze, hogyha a cég is ugye belemegy, hogy fölülünk a repülőgépre, hazamegyünk, és például Magyarországról kerül beadásra a 186-os munkaadói szponzorált vízum. Erre is láttam már példát, így nem az történik, hogy akkor mitten éveket fog igénybe venni ez a bírálat, hiszen akkor ugye Ausztrálián kívül vagy, és a cég, mivel ugye egy letter of offert kiadott, ezért ugye tulajdonképpen mindenképpen fontos, hogy azért nem tudnak éveket várni rád, de mondhatjuk azt, hogy pár hónap. Nekem az én tapasztalatom az olyan 5 10 hónap között volt eddig maximum, hogyha valaki Ausztrálián kívül adta be ezt a vízumkérelmet, akkor ennyi idő alatt bírálták el. Nagyon jó. És a harmadik lehetőség meg tulajdonképpen az, hogy, ja igen, igen, tehát hazamentünk, ez volt ugye a másik lehetőség, és a harmadik lehetőség, amit még ugye így szintén felhozok, hogy van arra is lehetőség, hogy például úgy ad be a vízumkérelmet, hogy mivel ugye mondhatjuk azt, hogy azért kockázattal is járat, és főleg ugye egy nagy családnál azért elég komoly pénzeket fizetünk ugye magáért már csak a vízumkérelemért is. Tudok olyan példát is mondani, hogy valaki bement Ausztráliába, elment ugye ezekre a megbeszélésekre, ott az egyik cég azt mondta, hogy hajlandó beszponzorálni, nagy családról beszélünk, hazament Magyarországra, ugye megkapta a papírokat a cégtől, és tulajdonképpen beadtuk a vízumkérelmet, de csak a főigénylőre. Jó? Viszont azt tudni kell, hogy ennél a vízumnál csak addig csatlakoztathatsz bárkit a kérelmedre, amíg nem bírálják el. Amennyiben elbírálták már ezt a vízumkérelmet, akkor utána egy másik vízumhoz kell tulajdonképpen a családnak folyamodnia. Például ugye, mivel házasokról beszélünk, vagy ugye élettársakról, és amíg gyerkőcök is vannak, akkor ha megkapta ugye a főigénylő ezt a vízumot, akkor van lehetőség ugye erre alapozva a házasságra, az élettársi jogviszonyra úgynevezett partnervízumot beadni. Ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy anyagilag hogy jön ki a legjobban, de ez is tulajdonképpen egy opció lehet. Jó? Láttam olyat is, aki Ausztráliában úgy alakította ki az egészet, hogy ő neki, mivel olyan szakmája volt, hogy be kellett valakihez komolyabban dolgoznia magát, aki az alapján tudta több hónap ott munka, ott dolgozás után, bocsánat, azt mondani, hogy igen, rá szükség van. Ezért ugye ő egy tanuló munkavállalói vízummal volt kint fél évet, az alatt bedolgozta magát a céghez, és utána került tulajdonképpen beadásra maga a 186-os munkaadói szponzorvízum. De mire beadásra került volna, addigra tulajdonképpen a családja turista vízummal kiment. Tehát lehet ilyenekkel úgymondván játszani, nem negatívként mondom, de érdemes elgondolkodni és pénzügyileg átszámolni, hogy melyik opciók tulajdonképpen a legjobbak. A munkaadói szponzorvízummal kapcsolatban megnézem, hogy hagytam-e ki valamit. Amiket én felírtam, ebből szempontból nem hagytam ki semmit. Amit, ahogy említettem, nem mondom azt, hogy egy könnyű vízum, de szerintem igazán Ausztrália esetében nagyon sok vízumfajta van, tehát meg kell nézni, hogy személyre szabottan tényleg, hogy mi a legjobb a te számodra. Viszont ugye fontos, hogy nem mindegyik szakma alkalmas arra, hogy 186-os munkaadói szponzorra menjél vele. Amit még nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy sajnos azért azt tudni kell, hogy van ugye a letelepedési szakma Ausztráliába, rövid lista, hosszú lista, nem menjünk most ebbe bele, nem mindegy, ugye meg kell nézni, hogy a szakmád melyiken van, mely vízumokra alkalmas, és tényleg ez alapján kell eldönteni, hogy belevágsz-e tulajdonképpen az ausztrál vízumokba. Ha van kérdés, akkor írjátok, mert eddig nem kaptam kérdést. Nagyon sajnálom, hogy ennyire száraz most ez, mert ez tényleg nagyon-nagyon száraz, de próbálom tényleg úgy elmondani, hogy kész tényeket felvázolva, hogy fel tudjatok erre készülni. Mondom, én már több példát láttam erre, nem kis kihívással jár, nem egyszerű, de szerintem, hogyha valaki ezt meg tudja tenni, és rögtön ugye permanent rezident irányába tud menni, főleg családoknál tudom ezt mondani, akkor én mindenképpen javaslom, hogy érdemes körbejárni ezt a dolgot. Az sem egy rossz útvonal, amit ugye említettem, hogyha mondjuk a cég azt mondja, hogy nem, én nem vagyok hajlandó 186-os munkaadói szponzorra vinni téged rögtön. Miért mondhatja ezt a cég? Azt kell tudni, hogy abban az esetben, hogyha a cég egy átmeneti, és nem állandó tartózkodásira, tehát nem a 186-osra, hanem egy átmeneti munkaadói szponzorvízummal szponzorál be először, akkor abban az esetben tulajdonképpen ő arra teljes időre lekött téged. Sokkal, de sokkal szorosabb a kapocs a vízum miatt, hogyha lehet így mondani, mint ugye a 186-osnál. Mit akarok ezzel mondani? Sokkal több mindent megtehet. Ha te ott felmondasz, akkor neked nagyon rövid időn belül egy másik szponzort kell találnod, vagy egy másik vízumra kell váltanod. Még ugye a munkaadói szponzornál, hogyha elválnak útjaitok, ahogy említettem, a permanent rezident vízumot, azt csak úgy nem veszik el. Jó? De hogyha neked bármi olyan dolgot teszel, ugye akár az teljesen mindegy, hogyha permanent rezident vagy, de olyan dolgot teszel a cégnél, hogy megkárosítod, vagy bármi ilyesmi, azért ott elgondolkodtató, hogy a permanent rezidentet azért ilyen esetekben elvehetik, de hogyha normálisan váltok el a céggel, vagy amit említettem, hogy megszűnik például ugye az a hely, ahol te dolgoztál, akkor a általánosságban a permanent rezident vízumot azt nem fogják csak úgy megfogni és elvenni tőled. Tehát, visszatérve arra, amit mondtam, hogyha egy cég azt mondja, hogy nem vagyok hajlandó beszponzorálni téged ugye rögtön 186-osra, hanem gyere hozzám egy átmenetivel. Ne felejtsétek el, amit említettem, hogy ez sem egy rossz dolog, mert abból is át lehet menni ugye az állandó tartózkodásira, de az állandó tartózkodási 186-os munkaadói szponzor vízumnak 45. életév a korhatára. Jó, tehát ez nagyon fontos. Igen, megválaszolva a kérdést, igen, a számokra megválaszoltam. Mert akkor ezt most nem tenné be kérdés, mert közben érkezett egy kérdés. Szóval, ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy figyeljetek arra, hogy ne fussatok ki az időből, jó? Pedzegetik most azt a dolgot, hogy följebb viszik majd megint a letelepedési korhatárt, stb. Stb. Meglátjuk, hogy mi fog történni, de ugye ezzel nem lehet számolni, hogyha lehet így mondani. Na, amire figyeljetek még oda, ezen kívül, hogy ugye az angol tesztek is, ugye az angol nyelvvizsgák is lejárhatnak, tehát ne ezzel kelljen ugye kapkodni utolsó pillanatban. Ugye természetesen van, aki azt csinálja, hogy például egy másik országba elmegy, és ugye ott megszerez egy állampolgárságot, mint például a ír állampolgárságot megszerzi, akkor abban az esetben ugye van lehetősége arra, hogy például felmentés kapjon ugye a maga a kötelező nyelvvizsga alól. Jó, de ez csak bizonyos esetekben van, de ugye erről is már beszéltem, meg majd fogok egy következő videót is csinálni ebből a szempontból. Jó, de az sem mindegy különben, amit említettem, hogy melyik listán szerepel a szakmád, és hogy tulajdonképpen alkalmas-e erre, vagy nem alkalmas. Jó, tehát azért ez fontos mindenképpen. Jó, esetleg még van valami kérdés? Én is még megnézem, hogy írtam-e még föl magamnak valamit, mert most szerintem ezt elég jól elmondtam. Jó, ha nincsen kérdés, akkor szerintem ezt emészszétek meg, ezt a dolgot, mert én azt látom különben, hogy nagyon sok most nálam lévő érdeklődőnél ez szóba jöhet ez a vízum, viszont ez járhat csalódással, és itt majdnem elfelejtettem, tényleg. Azért arra figyeljetek, hogy ez nem úgy működik, hogy fogom, akkor elkezdem küldözgetni az önéletrajzaimat, és akkor utána már engem fel is fognak venni. Nem, itt csalódások fognak érni, elég komoly szinten. Lesz olyan cég, aki vissza se válaszol. Lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy ja, nincsen PR-ot, hajlandó nem vagyok rá. De vannak olyan cégek, akik hajlandóak erre, és nem kevés ilyen cég van, főleg most, hogy tudjuk, hogy Ausztráliában nagyon sok területen komoly hiányok vannak, ugye főleg a koronavírusnak a hatása miatt nagyon komoly hiányok vannak, úgyhogy ebből a szempontból én látom realitását, hogy még jobban nyitottak legyenek ugye a cégek erre, hiszen a jó munkaerőre szükség van. Jó? Tehát akkor én ezeket akartam elmondani, viszont pontosan abból kifolyólag, hogy hogy lehet még ugye munkaadót találni, ami nagyon fontos. A LinkedIn az egy nagyon-nagyon jó útvonal erre, jó? Zsuzsi, ahogy ugye az új-zélandi munkakeresésnél tud segíteni nektek az ausztrál vonalon is, ugye nem csak a kanadainál, nem csak az angol munkaadóknál, nem csak az új-zélandinál, hanem az ausztrálnál is tud segíteni nektek, ugyanúgy ugye, ahogy a LinkedIn-es részben is. Tehát legyen felépítve úgy, hogy minél jobban összetéve az önéletrajzod, a LinkedIn profilod, és akkor célirányosan elkezdeni keresni olyan munkaadókat, akik ugye nyitottak lehetnek erre a fajta vízumra, hogyha ugye permanent rezident lenne a cél rögtön, és van rá lehetőség, mert tudjátok a feltételeket teljesíteni. Tehát érdemes így nekiindulni, de legalább egy negyed évet legalább számoljatok azzal, hogy nem szabad elkeseredni, hogyha negatív vagy semmilyen visszajelzés nem jön. Jó, tehát én ezt tudom nektek tanácsolni mindenképpen. Remélem, hogy mindent elmondtam ezzel a vízummal kapcsolatban. Ha van kérdés, akkor ugye nyugodtan írjatok, nyugodtan szóljatok, ugyanúgy föl lehet tenni ugye a csoportban is a kérdéseket. Én azt gondolom, hogy erről a vízumról azért elég sok mindent most elmondtam. Ez alatt a fél óra keretében elég sok mindent elmondtam, de ugyanúgy tudok válaszolni a későbbiekben a kérdésekre, mert ugye itt fog maradni a videó a csoportban, vagy ugye ki fogom rakni majd a YouTube csatornára. Ha nincsen kérdés, akkor én köszöntöm szépen. Jövő hét szerdán viszont ugye nem egyedül leszek, hanem Petra regisztrált új-zélandi bevándorlási ügynök, és ugye Zsuzsi, aki a beszélgető partnerem lesz, akit ugye említettem, hogy miben tud nektek segíteni. Velük fogunk itt egy hármas beszélgetést csinálni, ugye szerda este, annyi, hogy egy órával később, mint ahogy én szoktam bejelentkezni, mert ugye az új-zélandi időeltolódás miatt így tudjuk megoldani. Számoljatok azzal, hogy ez egy elég hosszú beszélgetés lesz, írjátok össze a kérdéseiteket, és akinek Új-Zéland is érdekes lehet, akkor szeretettel várjuk, és aztán hajrá, ha van kérdés, akkor írjatok nyugodtan. Sziasztok, szép estét kívánok akkor mindenkinek, és amit majdnem elfelejtettem, boldog nőnapot és boldog Zoltán napot kívánok. Sziasztok!